Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Kívánom, Isten áldása legyen mindazokkal, akik ünnepet szentelnek ezen a mai vasárnapon, születésnapnak, névnapnak örvendeztek ezekben a napokban. Isten gazdagítsa meg őket az ő jelenlétével. És kívánom Isten vigasztaló szeretetét a gyászolók számára, gyógyító hatalmát azoknak, akik betegséget hordoznak, türelmet adó jelenlétét azoknak, akik megpróbáltatások között vannak. Isten ajándékozzon meg mindenkit azzal, amire a leginkább szüksége van. Ezen a mai Isten tiszteletünkön első kezdő énekképpen a 25. Zsoltár első versével emeljük föl szívünket Istenhez. Szeretett testvérek, a hirdetések rendjén mondok néhány alkalmat a jövő hét alkalmai közül, a teljes alkalmak köre rajta van azon a hirdető lapon, amit a kiáratnál fogunk átvenni, vagy már meg is kaptunk. Jövő hét csütörtöke, áldozó csütörtök, Krisztus mennybe menetelének az alkalma. Ezen a napon 18 órától tartunk istentiszteletet itt a templom gyülekezeti termében. Azt követően tanúim lesztek, alkalom lesz. A konfirmandusokkal háromszor is találkozunk a jövő héten, ők tudják az időpontokat, ezeket most nem mondom. Kedden viszont a megszokott alkalmak nem lesznek megtartva, mert sajnálatos módon temetésre kell mennünk Nagyváradra. Szeretném hirdetni, hogy a pünköst hétfői szabadtéri istentisztelet úgy alakult, hogy Cserépfalun lesz ismét megtartva. A Pástgödörben a három gyülekezet, Noszvaj, Bükzsérc és Cserépfalu közös istentisztelete. A mi gyülekezetünk ebben az évben a süteményekért felelős, úgyhogy kérem az asszonytestvéreket, illetve hát a férfiak feleségeit is, akik esetleg nincsenek jelen a gyülekezetben most, hogy adják tovább, tolmácsolják, hogy aki tud, akinek módjában áll, süteménnyel járuljon hozzá ennek az alkalomnak a létrejöttéhez. Megszokhattuk már, hogy vendégelőadó, bizonyságtevő érkezik ilyenkor a gyülekezetekbe. Most dr. Csókai András idegsebész lesz a gyülekezet, a három gyülekezet meghívott vendége. Fogadjuk őt nagy szeretettel. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott befizetésekért, adományokért. Isten áldása legyen az adakozók életén és adományaikon. És végül szeretnék köszönetet mondani a tegnapi napon kapott nagyon-nagyon sok segítségért, a Szeretett Híd önkéntes nap keretében a temető, a templomkert, a volt tanítói lakás és a gyülekezeti ház udvarán munkálkodott közel 40 ember. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ilyen sokan eljöttek, akiknek módjában állt, itt voltak, és nagyon-nagyon sok munkát végeztünk el. Volt, aki fizikai erővel gazdagította ezt az alkalmat, volt, aki főzött, és megvendégelni segített az embereket, volt, aki süteményt készített. Név szerint nem fogok senkit említeni, mert ilyenkor mindig valaki kimarad, és azt nem szeretném, de itt vannak a képek, látom már mennek a képek, és ezzel szeretnénk egy kis ízelítőt adni arról, hogy mi történt, és milyen sok helyen munkálkodtak az emberek. És hát itt a vége, a csoportkép, amiről hiányoznak azok, akik éppen főztek, úgy tudom, vagy már, vagy nem, még, ugye vannak még rajta talán, akik főztek is. Köszönjük nagyon szépen a sok-sok munkát. Itt a vége? Jó. És hát ígéretemtől eltérően van még egy hirdetnivalónk. Jövő vasárnap konfirmáció alkalma lesz a gyülekezetben. Itt vannak az ifjak, most nem kérdezünk tőlük semmit, ne féljenek. Még néhányan hiányoznak közülük. 10 fognak fogadalmat tenni Isten színe előtt, Isten iránti engedelmességükről és hálaadással fognak igent mondani arra az útra, ami az Isten népének az útja. Én azt kérem, arra kérem a gyülekezetet, hogy vegyünk részt minél többen ezen az alkalmon, hiszen a konfirmáció az nem csak a fiataloknak az ünnepe, vagy a családoknak az ünnepe, hanem bizony a gyülekezetnek is az ünnepe. Hiszen ők ebbe a gyülekezetbe tagozódnak be, és befogadjuk őket. Úrvacsorai alkalom lesz az ő számukra, és a presbiterek számára, hogy ezzel is kifejezzük, hogy a gyülekezet közösségébe kapcsolódnak be ezek a fiatalok, és aztán természetesen pünköstkor már az egész gyülekezettel közösen vesznek majd úrvacsorát. Legyünk minél többen együtt, örvendezzünk együtt az ő örömüknek is. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Folytassuk az előbb énekelt énekünknek 2. és 3. versével Isten tiszteletünket. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből, a második rész első 7 verséből. Istennek igéjét a Timóteushoz írott első levélből hallgassuk alázatos keresztjéni lélekkel.
Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Amen.
Istennek lelke lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért most imádkozzunk. Mindenható Úr, olyan sokszor szakadt fel a szívünkből ez a kérés, hogy taníts minket imádkozni. Mert sokszor úgy érezzük, hogy nincsenek szavaink, nem tudjuk, hogyan, miként kell hozzád fordulni. Olyan jó, hogy te meghallod, bárhogyan szólítunk. Érted a sóhajtásunkat, ismered a gondolatainkat, tudod a félelmeinket, a fájdalmainkat, előtted van az életünk. Mégis fontos, hogy kimondjuk azt, amire vágyunk, azt, ami szükséges, mert ebből tudjuk, hogy hol tartunk, hogy milyen irányba megyünk. Taníts minket imádkozni ezen a mai alkalmon is. Te látod, hogy honnan jöttünk, hogy miben vagyunk. Te tudod, mennyi szorongás van bennünk, akár a fiatalokban, a konfirmáció miatt, akár az érettségi miatt, akár betegeket gondozva, ápolva, akár betegként, ágyban feküdve, kórházban, akár gyászolva. Te látod, hogy hol tartunk, hogy milyen lélekkel vagyunk jelen. Kérünk, hogy taníts minket a te utadra, a te üdvösséged útjára, ezen a mai alkalmon is. Küld a te lelkedet, hogy vezessen, hogy támogasson, hogy vigasztaljon, hogy bátorítson. Amen. Énekszóval folytassuk és készüljünk az ige meghallgatására a 134. számú Zsoltár első és második versét énekeljük.
Thank you.
Istennek igéje, amely által szólni kíván ma hozzánk, írva található Mózes második könyve 32. részében, a 7-től a 14-ig terjedő versekben. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk, alázatos lélekkel hallgassuk. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr: menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr: látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Most azért hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Téged azonban nagy néppé teszlek. Mózes azonban így esedezett Istenhez, az Úrhoz: miért lángolt fel a haragod, Uram, a te néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és ne hozd rá ezt a bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, amikor megígérted: úgy megsokasítom utódaitokat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. És az az egész föld, amelyről azt mondtad, hogy utódaitoknak adom, örökké az ő birtokukban lesz. Ekkor szánalomra indult az Úr, és nem hozta rá népére azt a bajt, amelyről beszélt. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, a mai vasárnap az egyházi év ritmusában az imádságról szól. Az imádság vasárnapja. És hát anyák napja is van. És talán mi inkább most az anyák napját érezzük a lelkünkben fontosnak vagy központinak, és el fogunk jutni az édesanyákhoz is. De én ma szeretném az imádsággal kezdeni. Az istentisztelet előtt találkoztunk néhányan, hogy imádsággal induljon ez a nap, hogy imádságos szívvel készüljünk az istentiszteletre, hogy imádságban a közösséget az Isten elé vigyük és állítsuk. És persze a közösségben egyen-egyenként mindenki hozta azt, ami az ő szívében a legégetőbb kérdés ezen a mai napon. Volt már ilyen kezdeményezés a gyülekezetünkben, aztán elhalt. Azért, mert mi elengedtük. És most szeretnénk újraindítani, mert folyamatosan az az érzés van bennem és sokakban, hogy pont ez az ima erő, ez az ima támasz hiányzik. Hiányzik a közösségünkből, hiányzik az életünkből. Tudom, hogy otthon sokan imádkozunk, keressük az Istennel a kapcsolatot, és egyik nem helyettesíti a másikat. De hiszem, hogy szükség van ezekre a közösségi ima alkalmakra is. Hívogatom a testvéreket, hogy akinek módjában áll a vasárnapot kicsit hamarabb indítani itt a templomban, 10:45-től, akkor bátran jöjjön el, ha nem is minden alkalommal, de amikor teheti, üljünk le együtt, és tárjuk a szívünket Isten elé. 11-től találkozunk ott bent az orgona karzat alatt, és körülbelül 10:30 magasságáig leszünk bent, tehát 15 percet szánunk, nagyon rövid ez az idő, de hiszem, hogy nem rőffel kell mérni az imádságot, hanem a lélekkel. És hát felvetődik a kérdés, hogy mikor sikeres egy imádság. Mi azt gondoljuk, hogy akkor sikeres, hogyha az Isten meghallgatja, ha az történik, amit én kérek, amit én elterveztem. És ha így gondolkodunk a sikeres imádságról, akkor Mózesnek ez az imádsága, ami elhangzott, közbenjáró imádsága, egy nagyon sikeres imádság. Mert hát Istennek van egy terve, vagy egy kényszer pályára kényszerülő elhatározása, és Mózes könyörög, és Isten megváltoztatja a szándékát. Sikeres közben járó. Vajon ez a mércéje csupán a sikeres imádságnak? Mert ha ez az, akkor mindig így kellene imádkozzunk, mint Mózes teszi. Akkor jó receptet ad Mózes nekünk. Akkor vegyük mindig ugyanazokat a formulákat, mindig ugyanazt mondjuk, és akkor biztos, hogy a mi imádságunk is meghallgatásra talál Isten előtt. De úgy hiszem, hogy nem gondolhatjuk magunkról azt, hogy ha egy bizonyos recept szerint imádkozunk, akkor Istennek kötelessége meghallgatni azt. Azt látjuk, hogy Isten szuverén Úr. Őt tulajdonképpen nem lehet az imádsággal befolyásolni. Annak ellenére, hogy most azt látjuk, hogy ez az imádság mégiscsak változásra indította. Vajon miről szól Mózesnek ez az imádsága? Vajon miről szól az, amit Pál apostol a Timóteushoz írott levélben fogalmaz meg? Hogy tartsatok könyörgéseket. Az elhangzott imádság, és egyáltalán a mi ima életünk nagyon sokszor tükör. Tükröt tart elénk. Megmutatja, hol vagyunk Istennel kapcsolatban. Megmutatja, kik vagyunk. Hogyan haladunk előre a hitünkben. És úgy hiszem, hogy így jó nézni Mózesnek is ezt az imádságát. Miről beszél ez az imádság és ez a helyzet, amiben Mózes elmondja ezt a közben járó könyörgését? Tudjuk, hogy akkor hangzik el ez az imádság, amikor a nép, az Isten adta nép, miután fogadalmat tett a Sínai hegyen, hegy alatt, hogy mindenben Istent követi, miután tapasztalta a csodákat, amelyeket már eddig is Isten megmutatott nekik, kezdve a 10 csapástól Egyiptomban, a Vöröstenger szétnyílásáig. A csodákat, amelyekben gondot viselt róluk. Ez a nép, amikor Mózes távol van, amikor az Isten, akit Mózes képvisel tulajdonképpen közöttük, nincs jelen, akkor megkéri Áront, aki tulajdonképpen a kultusz, a rítusoknak az őrzője, a vallásosság kereteinek a biztosítéka, hogy készítsen egy bálványt. Készítsen egy olyan Istent, amilyen minden népnek van ott a környezetükben. És néhány pillanat alatt megszegik azt, amit fogadtak, hogy egyedül az Úr az Isten, hogy egyedül benne bízunk, hogy egyedül őt követjük, hogy senki mást nem engedünk, hogy befolyással éljen felettünk. És Mózes, amikor Isten újra rámutat, hogy elfajult ez a nép, és ugyanazt a szót használja, amit használ a Noé bárkájánál, és tudjuk, hogy a Noé bárkája előtti emberiségnek mi lett a sorsa. És most is azt jelenti ki Isten, hogy szakítok velük. Leveszem a kezem róluk. Nem lesznek népem többé. Nem törődöm velük. Akkor Mózes könyörögni kezd. Kikért könyörög? Azokért könyörög, akik méltatlanok az Isten közösségére. Azokért könyörög, akik bűnt követtek el. Azokért, akik hátat fordítottak Istennek. Olyan sokszor hallom azt, hogy én nem megyek a templomba, mert én nagyon bűnös vagyok. Pedig hát pont azért kell jönni, mert nagyon bűnös vagyok. Hol máshol van helyem, ha nem az Isten házában? Hiszen azt látjuk, hogy Mózes ezekért könyörög. Az Isten embere feladata az, hogy azokat emelje föl, akik nagyon mélyen vannak, akik nagyon meggyötörtek, akiket nagyon-nagyon szorongat a veszedelem, a méltatlanokat. Azt olvastuk Pál apostol levelében, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Nem csak a gyülekezet köréért, nem csak a családomért, nem csak azokért, akiket szeretek, ismerek, hanem minden emberért. Milyen nagy kihívás ez a mi hitünknek. Mert hát a mindenbe, minden ember benne van. Mindenféle, mindenki, aki mellettem áll, és aki velem szemben áll, az is. Miért? Mert ez a jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Milyen más perspektíva, hogy miért tartsunk könyörgéseket minden emberért. És tovább menve, Jézus azt mondja, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Nem csak úgy azokért, akik bárhol vannak, hanem konkrétan azokért, akik szembeszegülnek veletek, akik bántanak. És Jézus nem a levegőbe beszél, mert tudjuk, hogy a keresztről lenézve imádkozott azokért, akik gyalázták, akik káromolták, akik gúnyolták. És azt mondta, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Jézus példát adott erre. És ezzel megmutatta, hogy ahol az ő lelke jelen van, ott ez lehetséges. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy nem lehet, én nem tudom az engem átkozókat imádságban az Isten elé vinni. Vele lehet. És ha belegondolunk, hogy az egyháznak ez lehet a feladata, a hívő embernek ez a feladata egy istentelen világban, egy elidegenedett, Istentől elidegenedett világban, hogy közben járjunk azokért, akik nem ismerik őt. Nem mintha mi tökéletesek lennénk, egyszerűen csak mi tudjuk, hogy kihez kell fordulni. A bajunkkal, a nyomorúságunkkal, a bánatunkkal, a kétségeinkkel, a fáradtságunkkal. Míg az, aki elidegenedett Istentől, vagy talán nem volt lehetősége találkozni az üdvözítő Úrral, az lehet, hogy csak rajtunk keresztül, a mi hozzáállásunkon keresztül, a mi szeretetünkön keresztül fog majd találkozni vele. Az igazak közbenjárása mindig a hűtlenek védelmében mondott imádság. És nekünk ez feladatunk ebben az életben. Mit mond Isten Mózesnek? Szinte csapda helyzetbe hozza. Azt mondhatnánk, hogy csapdát állít az ő emberének. Hol itt a csapda? Azt mondja, hogy a választott nép helyett, akiknek azt ígértem, hogy naggyá lesznek, te leszel az, akit naggyá teszek. Mekkora kísértés? Azt gondolni saját magamról, hogy én méltó vagyok arra, hogy hát majd velem folytatódjon az istenfélőknek a közössége. Ezek itt nem méltók rá, de majd én. Tulajdonképpen ezt a helyzetet kapja Mózes. Ők nem, majd te. Hiszen velem beszélsz, és veled beszélek. És ez lehet imponáló, hiszen kiemeli Isten, legyezgethetné a hiúságát. De az Isten embere egy ügyet képvisel, mégpedig az Isten ügyét, és az Isten ügye a választott nép üdvössége. És Mózest most arra hívja, hogy ezt az ügyet tedd félre, mert majd te leszel az, akiben beteljesítem a dolgokat. És Mózes Istennel is szembeszegül, hogy megőrizze azt az ügyet, amit először Istentől kapott, a választott nép üdvösségének az ügyét. Mert hogyha engedne a csábításnak, akkor ő lenne az oka annak, hogy ez a választott nép nem találkozik a kegyelmes Istennel. Akkor az ítélő Istent ismerné meg. És Isten igazságos és kegyelmes egy személyben. Az Ószövetség Istene is igazságos és kegyelmes. Mi hajlamosak vagyunk azt mondani, azt hirdetni, hogy Krisztus az igazságos és kegyelmes Úr. De az Ószövetségben, hát Krisztus Atya ugyanez. És Mózes kiáll a nép mellett, a nép, a választott nép ügye mellett, odaáll melléjük, és könyörög. Nem indul el a hiúságok vására, hanem elkezd érvelni Istennel szemben. És mi van az érvelésében? Hát nem Izrael érdemei. Nem a bűnösök érdemeit sorolja, mert nincsenek. Mert nyilvánvaló, hogy szembe mentek az Istennel. Mert nyilvánvaló, hogy hátat fordítottak neki. Hogy az első adandó alkalommal megtagadták azt, amit mondott nekik az Isten, azt, amit fogadtak az Istennek. És hogyha nem az egyik oldalon vannak érvek, akkor a másik oldalon keresi az érveket, az Isten oldalán. Ha Isten elengedi a nép kezét, mondja Mózes, akkor saját hírnevét kockáztatja. Isten neve val szégyent az egyiptomiak előtt, akkor mondhatják, hogy hát azért hozta ki őket Egyiptomból, hogy elpusztuljanak. Ezt, Uram, te nem akarhatod. A másik érv pedig, hogy hát esküdtettél. Önmagadra esküdtél, Uram. Nem szegheted meg az esküdet. Ha megszegnéd, olyan hitszegő lennél, mint ez a nép, amelyet elítélsz. És azt gondolhatnánk, hogy Mózes milyen ügyesen sarokba szorítja Istent. De a beszélgetés nem folytatódik tovább. Egyszerűen meghagyja Isten Mózesnek, hogy gondoljon bármit. Nem érvel vele szemben, vagy mellette tovább. Nem tudjuk igazán, mi az, ami átbillenti, megváltoztatja az Isten gondolkodásmódját. De hát hogyan gondolhatnánk, hogy valaha is megértjük, hogy Isten mit, miért cselekszik. És mégis meghagyja nekünk, hogy gondoljunk, hogy keressük meg, vajon miért. Én hajlok arra, hogy próbál és formál az Isten. Mózes közbenjáró imádsága egy egyedülálló lehetőség. Maga az imádság egy egyedülálló, különleges lehetőség, amikor az ember az Isten elé áll. És ebben a kapcsolatban, ebben a beszélgetésben lehetőségünk van arra, hogy formálódjon a jellemünk, hogy formálódjon a hitünk, hogy növekedjünk. És úgy hiszem, ez a célja az Istennek, hogy üdvösségre vezessen embert, népet, mindannyiunkat. És mindenkit a maga lépése szerint, mindenkinek azt adja, azzal veszi körül, amire szüksége van ahhoz, hogy az üdvösségét elnyerhesse. Mindenkinek másra van szüksége. Mózesnek arra volt szüksége, hogy megpróbálódjon a jelleme. És kiállta a próbát. Nem tudhatom, hogy közülünk kinek-kinek mire van szüksége. Ez ott derül ki, abban a csendben, abban a beszélgetésben, ami Isten és közötted folyik. A cél talán az, hogy Krisztus képére formálódjunk, hogy szolgáló szeretetre formálódjunk. És egy másik megdöbbentő tény, hogy arról, ami Mózes és Isten között folyik, arról a nép, akiről szól az imádság, nem is tud semmit. Akkor, amikor folyik az imádság, egyáltalán nem tudja, hogy egyáltalán mi a tét. Ilyen a közben járó ima. És talán ez a mi feladatunk, mint egyháznak, hogy könyörögjünk. Könyörögjünk minden emberért. Könyörögjünk ezért az országért. Könyörögjünk azért, hogy világosság gyújjon az emberek szívében, akár a választásokkal kapcsolatban. Könyörögjünk, hogy világossága legyen azoknak a nagyhatalmaknak, akik háborúsdit játszanak. Ember, milliók, milliárdok feje fölött. Nem tudunk oda menni. Nem tudjuk elvenni a kezükből a fegyvert. De a legnagyobb fegyverrel, mégiscsak úgy hiszem, mi rendelkezünk. Közben járni. Az emberiség üdvössége érdekében Istennél. Úgy akár, hogy nem tudnak róla. Ez a mi munkánk, és úgy hiszem, nem is kevés. És hogyha így gondolunk az imádság eredményességére, akkor úgy hiszem, hogy nincs eredménytelen imádság. Mert függetlenül attól, hogy meghallgattatik vagy sem, hogy befolyásolom-e Istent vagy sem, bennem változást hoz. Engem formál. Az én hitemet erősíti. Engem növel az Istennel való beszélgetés. És még egy utolsó gondolat anyák napja kapcsán, anyák napján. Úgy hiszem, hogy ezt a fajta imádságot, ezt a közben járó imádságot az édesanyáktól lehet leginkább tanulni. Mert hát az édesanyák, akik hittel állnak gyermekeik mellett, szüntelenül könyörögnek. Szüntelenül imádkoznak a gyermekükért, aki lehet, hogy nem méltó rá. Aki lehet, hogy nagyon távol került, talán a szüleitől is. Vagy nagyon távol került Istentől. És mégis az édesanyai szív kitartóan, buzgón könyörög, nem szűnik meg imádkozni, nem válogat, mert fontos a gyermeke üdvössége. És a legnagyobb nyereséget kívánja az édesanyja minden gyermeknek, mégpedig azt, hogy Isten félelme legyen megelégedéssel. Amikor én a gyermekeimért könyörgök, akkor ez az első. Persze fontos, hogy sikerüljön az érettségi, és hogy legyen minden jó körülötte, hogy növekedjen, hogy erősödjön, hogy öröme legyen, de tudom, hogy akkor lesz minden körülötte, hogyha Isten áldása kíséri. Tudom, hogy az Isten félelem megelégedéssel az az egyetlen dolog, amire leginkább szüksége van. És minden egyéb megadatik neki. És én ezért könyörgök anyaként, és ezért adok hálát szüntelenül. Áldjon meg az Isten minden imádkozó embert, és köztük ma különösen is az imádkozó édesanyákat. És azokat az édesanyákat, akik talán ma még nem tudnak imádkozni. De talán pontosan az anyaságuk által kerülnek közelebb Istenhez, és tanulnak meg fohászkodni és közben járni. Legyen Isten áldása mindannyiunkon. Amen. Válaszoljunk az ige meghallgatására ének szóval. Ó, halld meg, imám, ó, halld meg, imám. Uram, eléd hozom mindazokat, akik nem tudnak eléd állni, mert nem ismernek téged. Könyörülj rajtuk, vezesd őket önmagad megismerésére, felismerésére, és használd a te gyermekeidet, akik a te arcodat tükrözik, arra, hogy akik még nem ismernek, rád találjanak. Nincs fontosabb út ebben az életben, mint a feléd vezető út. Bár olyan sok utat bejárunk, olyan sokféle dologgal foglalkozunk, és sok van közülük, ami örömet okoz, sok, ami próbá elé állít, de mind-mind a feléd vezető úton kellene találjon minket. Uram, eléd hozom azokat, akik tudnak könyörögni, de megfáradtak, megkeseredtek, megszomorodtak. Add a te lelkedet, hogy megújuljon bennük a lélek, a hit, a reménység, hogy újra megérezzék gondoskodó szeretetedet. Uram, eléd hozom azokat, akik itt vannak, akik veled közösségben vannak ezen a mai alkalmon, akiket táplálsz a te igéden keresztül, a közösség erejével. Ajándékozd meg őket a legnagyobb ajándékkal, a te jelenléteddel, amelyet soha senki el nem vehet tőlük. Uram, eléd viszem azokat, akik ma nem tudnak itt lenni, bár vágynak a te hajlékodba. Óvd és őrizd őket, és ajándékozd meg őket azzal a lendülettel, azzal a vágyjal, hogy veled találkozzanak az igében, az otthon csendjében is. Uram, eléd viszem azokat, akik bár ismernek téged, de eltávolodtak tőled. Kérlek, hogy hívogasd őket. Kérlek, hogy indítsd a te lelked által őket. Adj a szívükbe vágyat a veled való találkozásra, mert nélküled olyan sivár az élet, olyan céltalan, olyan reménytelen. Uram, eléd viszem ezt a közösséget, ezt a falut, ezt az országot, ezt a világot. Légy irgalmas Úr és Atya, légy kegyelmes Isten felettünk. Amen. Imádkozzuk együtt a mi Úrunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A záróének előtt szeretném innen is köszönteni az édesanyákat, a nagymamákat, azoknak az emlékét, akik már nincsenek közöttünk, hiszen mindannyian hordozunk emlékeket, képeket. Tudom, vannak, akik temetőből érkeztek ide a templomba, mert oda vezetett anyák napján az első útjuk. Öröm, hogy megszépülhetett a temetőkert erre az alkalomra, és köszönet ezért a szép virágcsokorért az asztalon, amelyet lélekben vigyen haza mindenki magával, és örvendezzen és adjon hálát ezért a csodálatos teremtésért, amelyel Isten körülvesz minket ezen a mai napon és mindenkor. Isten áldása legyen velünk. Záró énekképpen a 208. számú éneket énekeljük, azt követően pedig azt a békességet, amit kaptunk reménység szerint, azt ajándékozzuk oda azoknak, akik mellettünk ülnek. Áldás, békesség!